és harmadnapra rá Jugoszláviába mentem a tengerhez. Ah, hogy ott micsoda orkán volt, micsoda örjöngése a természetnek. Ha egy ilyen vihar betör az ember slicébe, hát attól menten költővé válik, akkor a hullámok, mint a bérházunk, egészen az útig dobja ki a bárkákat, és töveket tör és zúz szét a sziklákon. Egy ilyen tengeri vihar még egy vagont is felborít, besöpri szamarastul az embereket a tengerbe, amint mennek hazafelé a szőlőből. Akkor a vízoszlopok támadnak, mint egy torony, és mi katonák nyomorogtunk, és éheztünk. Jézus Mária, döglött halakat faltunk. Le is hanyatlott így a hadsereg lelki ereje, de úgy, hogy koldulni se átallottunk. A kaszárnyákon aranyozott felirat volt, Jusup király kaszárnya, de az Oberleutnant kikaparta a kukoricakásás kondért, pedig Oberleutnant volt. A Zelikowski generális látta volna, ez bizony ráhúzott volna a lovaglópácájával. Egy zsidó ficsúrocska lakkozott övet kötött, és adott egy aranyat, hogy pucolja meg a puskáját, mert hogy ő megy nemzetközi kapcsolatokat teremteni a városba. Aztán jött brcsúzupás, egy 2 méter mázsás marha, és csupa dű, és hogy hol a zsidó. Mondom, elment a grádba, mire az upás elkezdett káromkodni, jebemti baga, és szétlapítom a magyaróid, és hogy Freiherr von Wucherer megtiltotta a grádban való grasszálást, és aztán befeküdt annak a zsidónak az ágyába, és éjfél tájt az jön haza a lányoktól teljesen kimerülten. De brcsúzupás kiugrik az ágyból, és rúgja, ahol éri, és az ott fetreng a földön az extra uniformisba, és azonnal őrségbe kellett mennie. És amikor én indultam, hogy leváltsam abban a szeles éjszakában, hát ő az udvar sarkában olyan furcsán állt egy fatörzsénél, szóval felakasztotta magát arra a lakkozott derékszíra.
A férfiak ezt ma már nem értik. Elmeséltem egyszer Libenyben, de a sofőrök kiröhögtek. Egy nyaktörően meredek dombon versenyeztek a 111-eseikkel, és ahogy mentek lefelé, éppen szombat délután volt. A fogorvos visszatért az otthon felejtett esernyőjéért. Éppen be akarja dugni a kulcsot a rendelő ajtajába, de az egyik 111-esnek eltört a rugója, és belerohant a rendelőbe, és az egész rendelőt elsöpörte a levegőbe tartott kulcs elől. És a fogorvos ott állt. És még mindig csak tartotta a kulcsot. No, hiszen ha ezt látta volna, a durvaságáról hírhet gróf Zelikowski generális. Zsolt fizetéskor így állt a Mihohovics őrnagy előtt egy kis asztalon a pénz. A bankjegyekre köveket kellett tenni, hogy el ne vigye őket a szél. És mindenkit figyelmeztetett, hogy a pénzt ne korhelykedjük el rögtön, hanem előbb vegyünk gombot, vazelint meg cérnát, hanem a vidék csuda szép volt arra. Olyan romantikus, mint Jeruzsálemben. Az egyre föl, egyre csak fölfelé kanyargó utakat örökösen javítgatni kellett. Az emberek zablepényen éltek, és a szőlőföldek olyan kemények, mint a beton. Egy dalmát nő, aki egy kis erdőcskében ült és bárányokat legeltetett, olyan volt az egész, mint egy festmény. Egyenesen a mellemnek szegezte. Nőtlen még az úr. És én bólintottam, és rögvest mellém ült, és mutatta, hogy hol s melyik kunyhóban kihalt meg. Csak hogy nekem gyakorlatoznom kellett menni az új gránátokkal. Olyanok voltak azok, hölgyeim, mint egy körte, amelyikből a szára helyett egy zsinór csügg. A Zugsfirer egy álgránáttal tanította, hogyan kell a zsinór meghúzása után még 20-ig számolni, és aztán eldobni, de közben elment a budiba, és az egyik széltoló kicserélte az álgránátot egy igazira, és amikor ismételtük a dolgot, hát, dur neki, és letépte a Zugsfirer karját, és a kar kirepült az ablakon, és lekent egy pofont Tonszer kapitánynak, aki éppen arra lovagolt, és szalutált. Egy nyári moziban is megtörtént ez a tulajdonossal. Vasból való műkeze volt. És mert a kölykök a környező fákról ingyen nézték a mozit, hát a tulajdonos felmászott egy székre, és úgy püfölte őket a vaskezével, hogy csak úgy röpködtek a kiszáradt ágak. Aztán később, amikor otthon le akart kenni azzal a kezével egy nyaklevest a fiának, kiszabadult a pántokból, kirepült az ablakon, és megütötte a rendőrt, aki éppen a ceruzáját hegyezte, hogy kiroljon valami büntetést. Velem viszont az történt, hogy a raporton, amikor felolvasták az elesettek nevét, az enyémet is felolvasták köztük, még a születési év is stimmelt, és én felkiáltottam, de hiszen élek, és raportra rendeltek, és 15 nap áristomot kaptam, amiért raport közben beszéltem. A fiúk azt mondták, uraim, ha engem olvastak volna fel, hát fogom magam is hazamegyek. Lefeküdni.
és a háború végén kiradíroztattam volna magamat az elesettek emlékművéről. Csak hogy én szerettem a tükör előtt áldogálni. Csak úgy ámuldoztam, hogy milyen jól áll nekem az egyenruha, mintha maga a nap ment volna spacírozni. Olyan voltam én, amikor kimenőre mentem. Halvány kék zubbony, fekete nadrág a piros csíkkal, lakkozott derékszí és nikkelezett bajonett. No, és az az aranycsákó az aranypaszománya. És ráadásul a csákó alatt nem szecska volt, hanem egy lavornyi remek agyvelő. Csupa tekervény meg rovás, akár az Edisonnak. Ó, az az Edison, aki feltalálta azt a gépet, amelytől az embereknek fölösleges színházba vagy koncertre járniuk, mert mindazt meghallgathatják otthon papucsban. Szóval azt, a bizonyos fonográfot, azt, ami addig még nem volt. 3 álló napig csak ült szegény, és folyvást csak azokra a fülhallgatókra gondolt, mert tudják, hölgyeim, még az a leges, leggyönyörűségesebb asszony sem veheti fel a versenyt egy híres férfival. Krakkóban egy lengyel orvosnő rám parancsolt, hogy vetkőzzek le, és aztán rám feküdt, és hallgatta a szívemet. Hideg füle volt, és azt mondja, miért olyan nyugtalan az úr? Erre elkezdtem neki beszélni az európai reneszánszról. Arról, hogy hogyan reszket besózott békaként egy igazi férfi, ha egy szép nőt lát. Ettől őrül bele sok író a művészetbe. Kivált, ha még valami újat is akar, bizony, törekként szóródik szét az agy, és többé senki össze nem rakja. István szimfonista bánatában letépte a csillárt. Edisonért pedig elment a mennyasszonya. De ő mindegyre csak spekulált, a lába alatt üvegezett sámlicska, hogy ne zavarja a föld vonzó ereje. No, és akkor jön az a gyönyörű mennyasszony, halála után, amikor felnyitották a koponyáját, egy lavor szürke agyat találtak. Egy kártyavetőnő azt jövendölte nekem, hogyha egy kis felhő nem takarna el engem, nagy dolgokat művelnék. Mégpedig nem csak a nemzet, de az egész emberiség javára. És kinyújtotta felém a jövendőmondónő a kezét, és én átfordultam a hintaszékkel, és feldöntöttem az akváriumot, és amikor mindezt elmondtam annak a lengyel doktornőnek, és ő rám feküdt, és megkérdezte, hová viszel ma este, én Anna Novákova álmos könyvéből idéztem. Kalitkában csíszt látni, élfajhász élet csúfos végét jelzi. Mire az orvosnő fölemelkedett, és azt mondta, válasszon egy jobb álmot, igen? Hát mondom, jubileumi kiállítást látni csillapíthatatlan lángolást mutat. És a doktornő kijelentette, hogy kezdetnek ennyi elég is lesz. És ilyen nagy szemeket mereztet rám. Hát kérem, erről van szó. A férfiak rögtön mindenféle gazemberségre gondolnak, én viszont taktikával dolgozom, hogy én lehessek végül a győztes. Egyszer fellépett nálunk is Marion, a bűvész és hipnotizőr, és a fellépési engedélyre ő maga tette rá a pecsétet. Ugyanis, amint betette a lábát a hivatalba, a tisztviselők mind elszereltek, nehogy meghipnotizálja őket. Abban az időben én is szerepeltem. A balalajkában léptem fel, gárdatiszti egyenruhában. A színpad csupa ajtó volt kulcsjukkal, és én énekeltem, hogy szép asszonyt csókoltam eleget, és ibolya színnel voltam megvilágítva, amikor azt énekeltem, hogy szól a balalajka, húrjain lágy tavaszi szél susog, ki tudja, lesznek-e még májusok és csókos randevúk, és a végén kivágtam diadalmasan egy magas cét. Egyetlen dalegylet is sem volt képes erre, mint csak bőgött, mint elléskor a tehén. Én viszont a tenort adtam, mint Járinek Pospisil. Megbűvöltem mifelénk minden nőt. Akár Marion a hipnotizőr. Ha kedvük van hozzá, játszhatunk most is. Az egyik hölgy lesz a cárné, de annak hamis bájai kell, hogy legyenek. Maga játszhatná, hiszen nem minden cárnő volt egy szépség. Én fogom játszani a pópát, és így tartom majd a kelyhet az ujjaim között, és a végén lelövik a csillárt. A legszívesebben azonban a bárót játszanám, csak az a kérdés, hogyan vinnénk be egy csődört a színpadra. Esetleg úgy, hogy rongyokba bugyolálnánk a patáit, hogy ne kopogjanak a lépcsőn. Legfőképpen azonban arra kellene vigyáznunk, hogy az a csődör ne ijedjen meg a zenétől, és bele ne essen a zenekarba. A disznókereskedőt Ruda Turek játszana. Az a főhadnagy. A nyaka olyan, mint egy svájci bikának. A katolikus házban egyszer egy szép hölgyel spárgát akartam csinálni, és sérvet kaptam tőle. No, de mit számít, az egy férfi nálunk, minden jól áll. De ha egy nőnek van olyan sérvkötője, és az epekedő férfi meglapogatja azt a hidegövet a nikker rugóval, hát azon nyomban szerte foszlanak az ideálok, és tüstént meghátrálnak a testi vágyak. Krisztus úrunk, amikor egyszer meghívták egy lagziba, ahol túlzásba vitték a vedelést, vízzé változtatta nekik a bort. Ez volt az a bizonyos kánai csoda. Volt idő, amikor olyasfajta álmaim voltak, mint megboldogult csontjaival foglalatoskodni, nagy öröm várandósa vagy. Egyáltalán ez csuda érdekes, hogy a fiatal költők minduntalan a halálra gondolnak, a véncsibészek viszont a fiatal lányokra. Egy vadász mondta egyszer, hogy a szarvaslesre jár, mindig figyeli, hogy milyen furcsa egy olyan vén szarvasbika. Mennyire magánkívül van, amikor egy hágatlan szarvastehénnek udvarol. Tulipánágyás az álom nyelvéről lefordítva annyit jelent, mint hogy egy formás kislányba beleszeretni, anélkül, hogy ő tudna szerelmedről.